Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, szeretnénk hálát adni ezért a mai reggelért, hálát adni, hogy felébredhettünk, és hálát adni azért, hogy eljöhettünk a gyülekezet közösségébe. És azt az ígéretet kaptuk, hogyha ketten vagy hárman összejövünk a te nevedben, ott te jelen vagy. Azt az ígéretet kaptuk, hogy ha valaki kér, ha valaki keres, ha valaki zörget, az kap, az talál, annak megnyittatik. Urunk, adj ezen a mai Isten tiszteletén ilyen kérő, kereső, zörgető szíveket. Adunk, hogy minél többen valóban eljuthassanak oda, hogy nálad nélkül semmit sem tudnak cselekedni. Urunk, szentelj meg bennünket jelenléteddel, és add, hogy megelevenedjen mindannyiunk számára ígéd üzenete. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 31. verstől a következőképpen. Azután Jézus maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki: láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, egy viszonylag hosszú ige szakasz áll előttünk ezen a mai délelőttön. Engedjétek meg, hogy mielőtt ebből a hosszú ige szakaszból egy hangsúlyos mozzanatot kiemelnék, két nagyon fontos alapot hadd fektessek le, amiben nem köthetünk kompromisszumot. Az első fontos megállapítás: Jézus Krisztus a mi hitünknek az alapja, aki azért jött ebbe a mulandó világba, azért öltött emberi testet, hogy bűneinknek minden büntetését, minden következményét magára vállalja, halt meg az igaz a nem igazakért, hogy a bűn hatalmától, a pokol, a kárhozat állapotából, amely bűneinknek a következménye, kiszabadítson. Ahogy olvashatjuk a zsidókhoz írott levélben, amely nagyon jól összefoglalja az embernek a helyzetét, állapotát, és Jézus Krisztus megváltói munkáját, megváltói művét, ott a második fejezet 14.-15. versében azt olvashatjuk: halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. A második fontos megállapítás, hogy mindannyian a bűn és a halál hatalma alatt jövünk erre a világra, és mindannyiunk lelki szemén, a bűn tekintve, egy lepel van, az ördög elhomályosította az embernek a látását, a lelki látását, vakok vagyunk, a bűnt nem tudjuk bűnnek nevezni, nagyon szubjektív módon ítéljük meg a bűnt, és Jézus Krisztusnak van arra hatalma, hogy ezt a leplet lerántsa a lelki szemeinkről, és a bűnt bűnnek lássuk, és Jézus Krisztus megszabadítson a bűn hatalmától, a bűn következményeinek a félelmeitől, és egy egészen új életet adjon. És ebben a két dologban nem köthetünk kompromisszumot. Jézus Krisztus azzal bízott meg bennünket, igehirdetőket, lelkipásztorokat, ő benne hívőket, hogy hirdessük, Jézus Krisztus a szabadító. Embereket ne eltávolítsunk Jézustól, hanem hozzá vezessünk. Ne eltakarjuk Jézust előlük, hanem megmutassuk. Ne elhallgattassunk kereső, kérő, zörgető, vágyakozó embereket, hanem beszéljünk, prédikáljunk, hirdessük, hogy ő ad új életet és örök életet. És ma erről szeretnék szólni nektek, hiszen az evangéliumban elhangzott történet is erről szól, sőt a mai vasárnapnak, 50. vasárnapjának is az a címe, hogy vakságból, a lelki sötétségből, ebből a vakságból új életre. Tekintsünk ki a történetből először, és nézzük meg, ahogy olvastuk az előzményeket, mi előzte meg ezt az eseményt, ezt a gyógyítási eseményt. Jézus Jeruzsálem felé vette az irányt a tanítványaival együtt, és arról beszélt, hogy a pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ezzel arra akart utalni, hogy nem a véletlen műve mindaz, ami vele történik, a forgatókönyvet nem az élet írja, és ő a főhős, sodródik az eseményekkel, hanem ő ura a helyzetnek, ő ura minden pillanatnak, és minden pillanatát ismeri, ismeri a ráváró dolgokat. Minden vele történő eseménynek üzenete és értelme van, ezt még nem értik a tanítványai, a körülötte levők, majd később értik meg azokat az összefüggéseket, amelyekről Jézus beszél. Itt, amikor már Lukács írja az evangéliumot, akkor már minden tiszta, összeállt a kép, összeállt az a nagy puzzle, és látják az okozati eseményeket, történéseket, eszükbe jut mindaz, amit Jézus mondott, eszükbe jut ez a mondat is, hogy a pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. Később visszaemlékeznek ezekre a mondatokra, és megértik azt, hogy Jézusnak valóban azért kellett ezeken az eseményeken végig mennie, mert ő a Messiás. Minden vele történő eseménynek üzenete és értelme van. És Jézus előre vetíti, hogy nem a véletlen műve, hanem mindennek oka van. És ezzel a gondolattal és hírrel mennek Jerikó városa felé, amikor már nem csupán Jézus és a szűk tanítványi kör megy, hanem megy az ünnepre készülő sokaság is, akik a pászka ünnepére készültek. Kik szívből, kik színből, de mentek és készültek az ünnepre, és oda csapódtak Jézushoz. Mert vannak, akik legyeskednek Jézus körül, vannak, akik hízelegnek neki, vannak, akik hasznot akarnak húzni Jézusból, vannak, akiket érdek fűz ő hozzá, vannak, akiket sodor a vallási ár, és vannak, akik Jézust szeretnék követni, akik egyek akarnak lenni vele. Sokféle ember van a körülötte lévő sokasságban. Ma is van egy nagy sokasság Jézus körül, de nagyon kevesen vannak, akik az életüket akarják letenni az ő lábai elé. Ma Magyarországon sokszor hallja az ember, hogy vannak megélhetési politikusok, én inkább hadd beszéljek arról, hogy vannak megélhetési keresztjének. Sőt, vannak megélhetési lelkipásztorok is. Vannak megélhetési gyülekezeti vezetők, akiknek az élete nem Jézus Krisztusról szól, hanem különböző üzletelésekről, meg mutizásokról. És sokan akarnak seftelni Istennel, alkudozni, kompromisszumokat kötni, mert nekik többet ér minden haszon, ami Jézussal jár, és nekik nem maga Jézus Krisztus kell. Hadd hozzak egy bibliai történetet is, példaként erre. Az apostolok cselekedetének 8. fejezetében olvashatjuk ezt a történetet, amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed vele együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Micsoda érdek és hasznot mindenáron húzni akaró ember. És mennyi ilyen van ma is, ahogy akkor, abban az időben, ma is mennyi ilyen van, aki hasznot akar húzni. Hasznot akar húzni Jézusból, hasznot akar húzni az egyházból, a gyülekezetből. Igen, vannak ilyenek is. Vannak ilyen megélhetési gyülekezeti tagok, magukat kereszténynek nevező emberek, vannak ilyen magukat lelkipásztoroknak nevező megélhetési lelkészek. Vannak ilyenek. És ezt látni kell. És mennyi ilyen van ma is, akiknek nem hogy a szándékuk, de még a szívük sem egyenes az Isten előtt. Az ilyenektől mentsen meg bennünket, meg gyülekezeteinket az Úr. Meg a teológiáinkat. Ott van ez a Jézussal vonuló sokasság, tömeg, s a nép hangjára, zajára valaki felfigyel. Megy ez a sodródó, ünnepre készülő tömeg, nyilván hanggal jár az ő menetelük, és valaki fölfigyel a tömegre, a tömeg hangjára. Máté és Márk evangéliuma más és más aspektusból mutatja be ezt a történetet, de egyedül Lukácsnál olvashatunk arról, hogy a vak ember, akinek Bartimeus a neve, kérdezősködött, hogy mi ez. Ott volt benne egy vágy, hogy elkezdjen kérdezősködni, hogy mi ez. Nem lát semmit, csak érzékeli, tapasztalja. A fülén, ezen érzéke szervén keresztül jön valami impulzus, és kérdezősködni kezd. Felfigyelt, érdeklődött, felragyogott számára egy reménysugár, hogy talán most vége lesz ennek az áldatlan állapotnak, vakságnak, koldulásnak, gyötrődő életnek. Ez az ember az utolsó szalmaszálba is bele akar kapaszkodni, mert meg akar gyógyulni minden szempontból. Ott van egy gyógyulásra vágyó ember, és vállalva minden megalázottságot, kiabál, ordít, hogy felfigyeljen végre rá valaki. Sok ilyen ember volt Jerikó és Jeruzsálem utcáin. Lehet, hogy már az emberek immunisak is voltak ezekre a kiáltásokra. Már lehet, hogy immunisak voltak a kéregető emberekre, ezekre a szerencsétlen koldusokra. Talán ma is nem így van. Immunissá válunk. Talán lehet, hogy sokan nem tudják, de Pesten születtem, és ott is nőttem föl. És a rendszerváltozás után nagyon megváltozott Pest. Nagyon megváltoztak az utcák. És ezt nem forgalmat illetően mondom, hanem a budapesti ember egyre inkább hozzá kellett ott szokjon, hogy egyre több az utcán lévő koldus. És emlékszem, már a 2000-es években, amikor az egyetemi tanulmányaimat folytattam Budapesten, sokat kellett ingáznom, utaznom. Tényleg az ember immunissá válik egy idő után a kéregetőkre. Már megszokja, hogy ott a hullámpapíron fekszik, már valahogy érzéketlenné válik, Emlékszem, egy lelkipásztor kollégám néhány évtizeddel ezelőtt azért halt meg, mert a körülötte lévő sokaság érzéketlen volt. Éppen szállt volna le a 4-es, 6-os valamelyik villamosról a Blahalújza téren, szállt volna le, és szívinfarktust kapott. És leesett a villamosról, és a tömeg szépen kerülte ki. Sokan mentek el mellette. Aztán volt valaki, aki fölfigyelt az ott fekvő emberre, mert a többség azt mondta, hogy egy részeg disznó nem kellett volna annyit inni. És volt valaki a tömegből, aki fölfigyelt rá, hívta a mentőket, és aztán, mikor a mentő kijött, már csak a halál beálltát állapította meg, és kiderült, nem részeg volt ez az ember, hanem szívinfarktust kapott. Igen, ilyen érzéketlenek tudunk lenni, immunisakká tudunk válni a másiknak a segély kiáltására, nyomorúságára. És itt van egy gyógyulásra vágyó ember, ott van a tömeg, a hömpölygő tömeg, és ez az ember, ez a gyógyulni vágyó ember kiabál. Ez az ember valami mást mond, miután megtudta, hogy Jézus megy arra. Azt kiabálja, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! A Dávid fia kifejezésben a messiás iránti reménység tör fel a szívéből. Kiáltásában ott van a kétségbeesés és a reménység egyben. Mint aki már mindent megpróbált, és Jézustól várja a segítséget. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! A 145. Zsoltárban olvashatjuk, ott a 18. versben, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. És ezt a segélykiáltást próbálják elhallgattatni. Van egy ember, aki utolsó szalmaszáként kapaszkodna, kérne, keresne, zörgetne, vágyakozna, és próbálják elhallgattatni. Belé akarják folytani a keresést, a zörgetést. Azonban ennek az embernek olyan nagy a vágya a gyógyulás iránt, hogy nem engedi magát elhallgattatni, sőt, még hangosabban könyörög. És tudjátok, hány ilyen megoldást kereső, segítséget kérő van az utcákon? És én most nem általánosan szociális szempontból beszélek erről, hanem olyanokról, akik a bűn tengerében élnek, válságban van az életük, a házasságuk, a családjuk, összecsaptak a fejük fölött a hullámok, és nem találnak kiutat. Nem találnak megoldást az életükre, a félelmeikre, a bűneikre, és az egész tengő-lengő életük egy nagy segélykiáltás. Az emberek alkohol, pornó, kapcsolatfüggőek, az abortuszaik mind-mind segélykiáltások, és nem veszük észre, nem fáj, hogy mellettünk, a gyülekezeteink mellett emberek vesznek el. Halnak meg az Isten nélkül, és kerülnek pokolra. És nem félnek a pokoltól, és nem félnek a kárhozattól, a bűn következményeitől, mert közülünk is sokan azzal nyugtatgatják magukat, hogy nincs is pokol, meg hát Jézus úgyis annyira szeret mindenkit, hogy a végén majd üdvözülni fognak. Rettenetes ezt hallgatni, és átolják a felelősséget ahelyett, hogy fájna a másiknak az elveszettsége. Hogy hány ilyen elhallgattató ember van akár a gyülekezeteinkben. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű, banális, de valóságos példát ebből a gyülekezetből. És megtörtént, és megtörténik. Valaki, aki nem is az egyház peremén, hanem még távolabb van, és eljön ide, és lehet, hogy nem tudja, hogy hogy kell énekelni, nem tudja, hogy az énekeskönyvet hogy kell forgatni. Elfoglalja valakinek a helyét, annak, akinek már lehet, hogy évtized, már lehet, hogy az ő kapja is itt ült, mert nem itt szocializálódott, És aztán vannak, akik leteremtik az ilyen embert, ahelyett, hogy oda mennének, megszólítanák, az örömükről biztosítanák, hogy örülünk, hogy itt vagy, hogy miben tudunk segíteni, miben tudunk érted imádkozni. Bocsánatot kérek, akinek nem inge, ne vegye magára, de vannak itt közöttünk gyászolók is, akik lehet, hogy talán akkor fordulnak meg a gyülekezetünkben, amikor egy gyász történik a családban. Vajon oda tudtunk-e menni? Mert a gyászuk, a fájdalmuk, a veszteségük egy segélykiáltás. És lehet, hogy nem csupán, vagy nem egyszerűen azért jöttek el, mert meghívtuk őket a temetés után, hanem tényleg azért, mert vigaszt keresnek. Mert szeretnének választ kapni, válaszokat kapni a kérdéseikre. Vajon oda tudunk-e menni? Vagy pedig tényleg azon dolgozunk, amin itt a sokaság, hogyan lehet elhallgattatni azt a kiáltó embert? Pál apostolnak van egy megrendítő mondata a Római Levél 9. fejezetében, amiben tulajdonképpen arról beszél, hogy milyen mély felelősséget érez a rájuk bízottakért. Ezt írja, igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Pál szíve megszakad, hogy zsidó testvérei nem ismerik fel Krisztust. Drága testvérem, aki itt ülsz ezen a mai Isten tiszteleten, megszakad a szíved másokért? El tudnád-e esetleg te is mondani ezeket a mondatokat? Hogy bárcsak én lennék átok alatt, csak megismernék minél többen Jézus Krisztust. Van-e ilyen felelősség bennünk a nyíregyházi gyülekezetben? Megszakad a szíved másokért? Akik nem ismerik Jézust, akik nélküle élnek, szeretnéd őket Jézushoz vezetni, alkalomról alkalomra együtt vagyunk, vasárnapról vasárnapra, vagy hétköznapi alkalmakon együtt vagyunk, de vajon érezzük-e a felelősséget, hogy mennyi segéd kiáltó ember él itt Nyíregyházán? Fáj nekünk, hogy mennyi az elveszett körülöttünk a családjainkban, a munkahelyeinken? Meghalljuk még egyáltalán ezeket a segélykiáltásokat, vagy immunisak vagyunk rá? Vagy próbáljuk elhallgattatni, mert nem illik így mondani, vagy viselkedni, vagy nem illik ilyen hangosan tenni, és csitítgatjuk. Oda tudjuk vezetni Jézushoz ezeket az embereket, akik Krisztus nélkül élnek az életünkkel, a bizonságtételeinkkel, a szavainkkal, vagy egyszerűen kíméljük az életünket. Pál olyan meghatóan beszél a Krisztushoz vezetésről. Az apostolok cselekedetének 20. fejezetében erről olvashatunk. Lukács így írja, interpretálja Pál apostol szavait. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek, nyilvánosan és házanként. Bizonságot tettem zsidóknak és görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Hogy miért ott engem, nem tudom, csak azt, hogy a Szentlélek városról városra bizonságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Micsoda tűz van ebben az emberben? Érzi a vágyat, azt a felelősséget a másik iránt. És megy városról városra. Te vajon, drága testvérem, mész emberről emberre? Utcáról utcára? És nyilván nem olyan formátumban, ahogy a Jehova tanúi teszik. Nem ilyen formátumban. De tudsz-e bizonyságot tenni? Van-e valamiről bizonyságot tenni valód? Vagy nincs? Jelenések könyvében János ezt írja a 12. fejezetben, legyőzték őt a bárány vérével és bizonságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Az egyházak, a gyülekezetek, a lelkipásztorok, a hívők feladata az, hogy akkor is hirdetni kell a Jézusról szóló evangéliumot, amikor el akarnak hallgattatni. És tudjátok, nagyon sok volt a történelemben, amikor voltak ilyen elhallgattatók, akik azt mondták, hogy a vallás az magánügy, akik be akarták szorítani a keresztényeket, a Jézust hitvallókat a templom falain belülre. Még ma is vannak ilyen hangok. De tudjátok, a hívő élet az nem magánügy. Közügy. A hívő élet közügy. És ezt mivel támasztom alá? Amit olvashatunk Máté evangéliumának 28. fejezetében, Jézus missziói parancsával, menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, hirdessétek az evangéliumot, mert a kereszténység az így terjedt el az ókorban. Vajon Nyíregyházán tud-e így terjedni? Menjetek, drága nyíregyháziak, akik megtapasztaltátok, hogy milyen Jézussal élni, akik összekötöttétek az életeteket Jézussal, menjetek és hirdessétek az evangéliumot, akiket Isten rátok bíz, akikért felelősséget éreztek, ha egyáltalán éreztek. Menjetek és hirdessétek. Az egyházak, a lelkészek, a gyülekezeti tagok bűne, amikor sikerül elhallgattatni az ilyen segélykiáltókat, és már nem a Krisztushoz vezetés a legfontosabb feladat és küldetés, nem az életrendezésre való hívás, nem a megtérés, nem a bűnbánat, nem az újjászületés. Egyházaink álványozó egyházak lettek, és tudjátok, mi a szomorú? Az, hogy a gyülekezeti tagok hamarabb veszik észre azt, amikor elkezd omladozni a templom, és nem veszik észre, hogy kiürülnek a templomaink. Amikor érzékenyé válunk arra, hogy omladozik a templom, de arra nem válunk érzékenyé, hogy elkárhoznak mellettünk emberek, lemorzsolódnak, és nem kötik össze Jézussal az életüket. Ez a szomorú. Ez a szomorú. Álványozó egyház, nem olyan régen a Hírmondóba, így fogalmaztam meg, hogy álványimádó egyház lettünk. Igen, nyilván nem arról van szó, hogy ne épüljön, szépüljön a templom, most is azért vagyunk fölállványozva, nem erről van szó, valaki miatt félreérteni. De tudjátok, nekünk a legfontosabb és legdrágább feladatunk, küldetésünk, hogy az élő köveket építsük. Ez a legfontosabb. Aztán majd minden más megadatik, ahogy Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 33. versben olvassuk. Te csak az Isten országát keresd és az ő igazságát, és ráadásul minden megadatik neked. Minden. És ebben benne van az, hogy szépüljön egy templom, hogy meglegyenek azok a feltételek, amelyekben jól érezzük magunkat, de nekünk az első és legfontosabb a Jézus evangéliumának hirdetése. Hogy embereket oda vezessünk, hogy emberek megtérjenek, hogy új életet nyerhessenek. Ez a legfontosabb küldetésünk. És egyházaink álványozó egyházak lettek, kívülről szépülnek, de mintha már immunisak lennénk ezekre a segélykiáltásokra. Pedig a legfontosabb feladatunk, hogy a sokaságban, a tomboló világban meghalljuk azokat a kereső, kérő, zörgető, vágyakozó kiáltásokat, és megtérésre, bűnbánatra hívjuk őket. A sátán, a világ elterelte a figyelmünket a legfontosabbról. Spurgeonnek, a híres angol szász igehirdetőnek két idézetét hadd hozzam, pedig ő a 18. 19. században élt, munkálkodott, de mégis, mintha ma mondta volna. Az egyháznak azért van olyan kicsi hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása van az egyházra. Nem így van. Vagy egy másik mondata, azt mondja, nekünk nem az a feladatunk, az egyháznak nem az a feladata, hogy szórakoztassa azokat, akiknek nincsen gusztusuk az evangéliumhoz. Nekünk nem szórakoztatni kell. És van itt minden az egyházban, most már minden van. De talán a legfontosabbat, mintha elveszítettük volna, azt a drága kincset, az evangélium drága kincsét. Tudjátok, az egyház az nem szórakoztató ipar, azt a világban csinálják. Mi nem szórakoztató iparra tettük az életünket, hanem arra, az egyszerű dologra, hogy Jézust hirdessük. Ez a legfontosabb. Nekünk az életünkkel, a szavainkkal, imádkozó, elveszettekért könyörgő gyülekezet kell, hogy legyünk. És nekiméljük az életünket. Nem kellene nekünk, lelkipásztoroknak, gyülekezeti tagoknak még jobban a szívünkre vennünk a lelkek örök életre való megmentését? Hogy itt Nyíregyházán és minél többeknek új élete és örök élete legyen. Hogy megtenni mindent, hogy még az életünk se legyen drága azért, hogy oda szeressünk embereket Jézushoz. Mert szeretnénk, ha ők is ott lennének. Azon a helyen, amit Jézus megígért az övéinek. Ahogy olvashatjuk János evangéliumában, azt mondja Jézus ott a 14. fejezetben, az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni. Számunkra a legfontosabb, hogy az a hely, amely el lett készítve az ilyen segélykiáltóknak is, megismertessük velük. És a sokaságból így próbálták ezt a vak embert lecsendesíteni, de nem tudták. Annál hangosabban kiáltott, és Jézus meghallotta, mert azt olvassuk az igében, ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Vagy a római levélben azt olvashatjuk, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Jézus odahívatta magához, és megkérdezte tőle, hogy mit kívánsz, mit tegyek veled. Bartimeus pedig így válaszolt, Uram, hogy lássak. Tudjátok, Jézus vele mondatja ki, nem automatikusan cselekszik, nem ráerőlteti magát másokra, de kérésre, segítségül hívásra ő megteszi. Akari változást az életedbe. Jézus vár arra az akarati döntésre, arra az akarati döntésünkre, és ehhez te is kell lesz. Ez az ember látni akart, de nem csupán fizikai látásra vágyott, és ezt Jézus tudta nagyon jól, ezért tette hozzá, azt mondja Jézus, hogy láss! Hited megtartott téged. Jézus itt, elnézést kérek, hogy görög szavakkal terhelem a testvéreket, de olyan kifejező a görög nyelv. Itt Jézus a szeszóken, a szodzó szót használja, amely sokkal mélyebb értelmű. Ennek a kifejezésnek a jelentése megmenteni, megszabadítani, megtartani, életben tartani, üdvözíteni. Nem a fizikai látás üdvözít, hanem egyedül a Krisztusba vetett hit biztosít örök életet. Jézus csodatételeiben nem a fizikai gyógyulás kap hangsúlyt, hanem a belévetett hit, a belévetett bizalom. Tudnilik, Jézus elsősorban nem gyógyítóként jött ebbe a világba, hanem szabadítóként. Ezért olvassa fel messiási programját Ézsaiás könyvéből, olvashatjuk. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Ennek a meggyógyított és megszabadított embernek pedig hatalmas hála lett a szívében, ami a Jézus követésében és az Isten dicsőítésében mutatkozott meg. Nem hasznot akart húzni Jézusból, hanem szíve tele lett hálával és életét Jézusnak szentelte. Azt olvassuk az igében, hogy követte őt. Mert számára a gyógyulás több volt, mint fizikai gyógyulás. Ez az ember lelkileg gyógyult meg, helyre került az élete, helyre került az esze és a szíve. És ilyen megszabadítottak, hálás szívűek és Krisztus követők legyenek minél többen a gyülekezeteinkben. És ilyen hálatelt szívvel vezessünk Jézus Krisztushoz embereket, hogy meghalljuk a segélykiáltókat, és Jézusról tanúskodjunk, aki azért jött, és jegyezzük meg ezt az igét, ahogy a zsidókhoz írott levélben, és még egyszer hadd ismételjem el, aki azért jött, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. A vak Bartimeus így kapott, és kaphatott fizikai és lelki gyógyulást, így kerülhetett le fizikai és lelki szemeiről a lepel, és láthatta Krisztust Úrnak, és kaphatott új életet. Talán nekünk itt a többségünknek a fizikai látás megadatott, de vajon lett-e már rántva a lepel a lelki szemeinkről? És olyanak látjuk-e Jézus Krisztust, amilyen valójában? Az a két alap megállapítás, vajon ott van-e a szívünkben, szívvel elhisszük-e és szájjal megvalljuk-e? És meghalljuk-e a segélykiáltásokat, vagy észrevesszük-e, hogy ott vannak a környezetünkben ezek a segélykiáltók? Amen. Imádkozzunk. Urunk, hogyha van olyan közöttünk, aki még nem ismer személyesen téged, ébresz vágyad benne, hogy megismerjen. És hogyha vannak olyanok közöttünk, akik ismernek már téged, de ebben a komfortzónában élik az életüket, helyezd az ő szívükre a felelősséget, hogy felelősséget érezzenek az elveszettekért. És ha vannak olyanok közöttünk, akik nem kimélik az életüket, és még az életük sem drága, te vértezd fel őket erővel, hatalommal, hogy bizonyságot tudjanak tenni rólad, alkalmas vagy alkalmatlan időben, hogy minél többekkel megismertessenek téged a környezetükben. Amen.